Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Farkas Dávid. A vegyes úszás mai adásában hosszabb interjút hallhatnak Petrov Árpáddal, Pápai Olivér mesterével és Szabó Ámossal, Milák Kristóf trénerével. Tartsanak velünk! Egymást tanítják az olimpiai bajnok Milák Kristóffal. Ezt mondta az Inforádió stúdiójában Szabó Ámos úszóedző, azután, hogy a kétszeres olimpiai bajnok a párizsi EB-n két arany és egy bronzérmet szerzett. Milák Kristóf mesterével beszélgettünk.
Vegyes úszás.
Milák Kristóf, az elmúlt egy évben mi mindenben tudott szakmailag fejlődni?
Szerintem nagyon sok mindenben, másfajta felkészülést csinál. Hát szemmel láthatóan sokkal gyorsabb. 4-ből 4 számban úszott egyéni csúcsot, úgyhogy biztos, hogy gyorsabb. Sok újdonság van beépítve a felkészülésébe, amit nagyon szépen adaptál. Ez is egyfajta tehetségfaktor, mert amikor nem kell az a 8-12 hét, valamikor ő 3-4 hét alatt tud olyat produkálni, hogy tényleg én is csak nézek. Úgyhogy sok mindenben változott.
Többen mondták már róla, hogy a tankönyveket ki lehet dobni, hogyha az ő felkészítéséről van szó. Szóval nyilván ez sarkos megállapítás, de a gyakorlatban mennyi mindent tanul az edző Milák Kristóftól? És azt esetleg tudja másnál használni?
Hát egyrészt sokat, mert ez egy kölcsönös, tehát egymást tanítjuk igazából, ez nagyon fontos. És hogy másnál működik-e, hát próbáltam már ki olyan dolgokat, és azt gondolom, hogy igen, de ezek nagyon-nagyon személyre szabott dolgok, tehát azért nem minden edzésterv felel meg egy másik úszónak. Tehát, hogy itt ezek személyre szabott edzések, mert másképpen működik, másképp dolgozik, már fiatal korában ő is azt a mennyiségű munkát tette bele, ami kellett, most már máshogyan készül föl, de hát ha így jobb tud lenni, akkor miért ne csinálná? Azt egyébként meg hát ki kell próbálni, kinek mi válik be. Én nem gondolom, hogy feltétlen az ő útja, ez egy követendő példa, de neki beválik, és nekem az a legfontosabb, hogy mi minél jobbak legyünk. Úgyhogy azt kell követnem. Most én pontosan tudom, mert már leírtam egy csomó gondolatot, hogy miben fogunk tovább fejlődni. Hát ezt majd jövőre.
Edzőként mennyire van meg a fejében, hogy oké, hogyha ez most ment, akkor egy nagyon picit még tegyünk rá. Nem biztos, hogy pontosat mondok, de ha eddig mondjuk évente 28-30 héten át készültek, akkor ebből legyen 32-34 hét a következő világbajnokságig.
Nem az edzések száma, hanem a minősége lesz a meghatározó. Tehát, hogy készülhetünk mi egy hónappal többet, attól nem lesz gyorsabb. Attól lesz jobb, hogy az edzésen belül elvégzett munka, az az adag, az milyen minőségű. Mert a versenyre úgy kell odaállni, hogy azt az egy számot, azt az egy futamot kell tökéletesen lehozni. Mindig a tökéleteset keressük, azt nem fogjuk elérni valószínűleg, de meg kell közelíteni. És akkor leszünk jók.
Mekkora szerepe van most Milák Kristóf edzés munkájában a vízen kívüli edzéseknek, a tornának, a kondizásnak? Tehát minden, ami szárazföldön történik, az most mennyire fontos, hogy az 50-es és a 100-as számok vannak előtérben?
Mindenképp, tehát ez egy komplex munkakör, tehát a szárazföldi edzés, táplálkozás, ez mindenképpen benne van ebbe a körbe, meg enélkül szerintem nem is lehet. Az izomra gondolsz, arra nagyon kell figyelni, tehát hogy...
Nem lehet túl sok sem.
Nem, én kifejezetten szeretném, hogy ne is legyen több. Ebben megegyeztünk, az 50-es számokhoz már 33 méter után szükségeltetik egy nagyobb izomtömegre, ahol a testsebessége úgy lecsökkent, de tovább tudja vinni azt az erőátviteli mozgást a vízben, de nekünk a 100-as számok, illetve a 200-as számok, ami neki fekszik, úgyhogy az 50-re olyan hangsúlyt nem szeretnénk majd azért tenni. Az 50 gyors azért az nem rossz, tehát az testhez állóbb neki, de mondom, nem szabad több izmot rátenni, ez egy ideális testalkat volt most.
A korábbi években Zala Györggyel dolgozott együtt vele, mennyire van meg a kapcsolat, illetve vannak-e még edzők, akik besegítenek?
Megvan, Gyurival dolgoznak, megvannak a száraz edzései igazából, úgyhogy az is ebben a kis tímen belül ez elműködik, tehát mindig kommunikálunk, tudja, hogy mikor van, mikor kell kevesebb, mikor kell több, esetleg mikor kell egyáltalán nem. Mert hogy nem kell, úgyhogy ez is működik. Van egy szuper jó dietetikusa, ami szintén nagyon fontos, a Márton Petra.
És tartja is az étrendet, Milák Kristóf?
Hát most 100%-osan a dietetikus mindig egy szigorú, ezt tudjuk, hát azt nagyon be kell állítani, de én szerintem igen. Tehát amikor fontos, akkor biztos, hogy betartja.
Milák Kristóf úgy fogalmazott a sikerek után, hogy és mi lenne, ha még edzene is? Nyilván ez egy kicsit sarkítás, de ön vár el tőle többet, illetve hogy miben lehet még többet hozzátenni, hogy mondjuk 27-ben, 28-ban akár még jobb legyen, ha kell több?
Mindenképpen kell több, mert olyanok vagyunk, hogy nem nagyon szeretünk így megállni. Tehát, hogy így ez egy nagyon fantasztikus első lépés volt, de most még kétszer nagyon nagyot kell dobni. Úgyhogy megvan már persze a fejemben, hogy mik azok, amikkel tovább tudunk fejlődni. Mindenképpen kell több, ha csak a százas nézzük, akkor is. Valahogy azt addig kell csinálni, míg ez a 100 pillangó 48-al nem kezdődik.
6 egyéni szám jön most szóba, ugye az 50, 100, 200, gyors, illetve pillangó, nem mindegyik azonosan fontos, tehát gondolom, hogy egyetlen egy felkészülésben sem lehet 4, pláne nem 6 számot hasonló prioritással kezelni. De mi van most a fejükben? Mi lehet a végső megoldás Budapestre vagy Los Angelesre? Hány számot érdemes egyáltalán vállalni egy nagy világeseményen, és hányra érdemes igazán fókuszálni?
Hát igen, ez egy jó kérdés, ezt majd azért át kell beszélni, mert ha csak a világversenyt nézzük, mondjuk a világbajnokságot jövőre, akkor azért ott nagyon okos döntéseket kell hozni, mert a kevesebb néha több. Minden energiát arra, azokra a számokra kell összpontosítani, amit úszni fog. Ez a repertoár, ez most szélesedett, mert itt el tudunk menni, ugye 50-100-200 pillangó, 50-100-200 gyors, tehát ez már élből 6, hozzáteszem a váltókat.
Ott is lenne több kombináció, nem csak a 4x100-as.
Igen, tehát ez így összességében rengeteg. Ez nem nagyon sok, ez rengeteg, ezt le kell szűkíteni. Ezt majd többször át fogjuk beszélni, hogy mi lesz az ideális. Már körvonalazódik nyilván, úgyhogy ez még a jövő zenéje lesz.
Látszik-e, hogy Milák Kristófban melyik számra mekkora az affinitás?
Hát persze, én látom, igen.
Melyiket szereti a legjobban?
Ezt is őt kéne megkérdezni, mert innentől kezdve, hogy ezt én kapom ezt a kérdést, ez egy fikció lesz. A 200-ast azt nagyon, a pille gyorsot, az biztos.
Akkor ez akár most hiányozhatott is, de hát a korábbi időszakban, különösen a tavalyi év főversenyén nem láthattuk Milák Kristófot, és sok versenyen nem indult, de azért az elmúlt hetekben már több kisebb versenyen is megmérettette magát. Mennyi versenyen érdemes indulni így az olimpiai ciklus második felében?
Igazából ez most így ideális volt erre az évre. A következőre lehet, hogy még ott egy-két versenybe emelnék, majd. Ezek mindenképpen ilyen tesztversenyek, gyakorló szándékú hozzáállások, rajthozállások, de sokkal több meg nem kell, mert az meg a felkészülésből viszel időt. Most elmegyünk versenyezni, ott egy-másfél hét minimum kiesik, úgyhogy ezt inkább ilyen kisebb fajta ciklusokat terveztem én már, amiknek a végét egy versennyel zárjuk, és akkor valahogy így fogunk majd tovább lépkedni.
A rövidpályás világbajnokság decemberben szóba jön-e?
Jelenleg úgy gondolom, hogy nem.
Mikor kezdheti újra Milák Kristóf az edzéseket? Úgy tudni, hogy ezért most ezt az időszakot még Párizsban tölti, és ilyenkor van is tér pihenésre, tehát a legtöbb úszó azért kihagy 3-4 hetet, de elhatározták-e, hogy mikor csobban majd legközelebb?
Nekem igen, van egy dátum a fejemben, de erről nem szeretnék most beszélni.
Szeptemberi vagy októberi dátum?
Egyik sem.
Mire érdemes a következő időszakban készülni, és egyáltalán a mentális, illetve a fizikai felkészülésnek mekkora a szerepe? Melyiknek mekkora egy budapesti világbajnokság előtt?
Hát ez egy összetett, ez egy nagyon komplex dolog. Tehát a mentális felkészültségnek is van ugyanolyan szerepe, mint a fizikálisnak. Nyilván egyik a másik nélkül nincs meg. Mert ha csak az egyik van, tehát lehetsz te nagyon jó fejben, hogyha a képességeid meg sehol nincsenek. De ugyanez fordítva is, hogyha fantasztikus képességekkel rendelkezel, és kimész mondjuk egy döntőre, és ott mindig összerottyansz, akkor annak sincs. Úgyhogy hát itt ezt a kettőt nagyon össze kell hozni. Erre is vannak módszerek, praktikák, stb. Úgyhogy minél magasabb a cél, szerintem ez annál jobban összejön.
Budapesten eddig kiválóan szerepelt Milák Kristóf. Teher, vagy éppen egy újabb kellemes motiváció, hogy az MVM Domban lesz majd a 2027-es VB?
Hát azt gondolom, ez neki nem lesz teher. Úgyhogy nem tudom, hány ezren fognak kilátogatni azokra a döntőkre, de az biztos, hogy hidegrázós lesz. Azért őt ez feldobja. úgyhogy az számára biztos, hogy nem lesz teher.
Milyen gyakran mosolyog Milák Kristóf egy átlagos edzésnapon?
Hát, az edzésen mindegyiken mosolyog. Igazából azt kell mondjam, hogy talán 98%-ban. Van egy 2%, ami néhány edzés, amikor értelemszerűen van az embernek egy olyan napja, akkor rövidebbre kell venni, le kell tudni, meg kell csinálni azt a úgymond minimumot, ami mindenképpen fejlesztő, aztán kész, viszlát, holnap folytatjuk.
Mennyire nehéz az újrakezdés? Mondjuk egy több hetes vagy több hónapos kihagyás után? Milák Kristófnál, mert ugye sokan beszélnek az edzők vízérzékelésről, arról, hogy van, akinek könnyebben visszajön, van, akinek nehezebben. Milák Kristóf hogyan kezeli az újrakezdéseket?
Hát az eleje az mindig nehéz. Az nyilvánvaló, amikor az ember több hetet, vagy ne az Isten több hónapot hagy ki, az mindenképpen nehéz, még neki is. Tehát ott felhozó időszakokra szükség van. Tehát az egy tévhit, hogy víz nélkül így úszik, mert hát ez egy ostobaság, tehát olyan nincsen.
Tehát csak kell. Kondival és tornával nem lehet ilyen szintre eljutni, ezt kijelenti.
Alapvetően egy úszó, tehát lehet nem testépítő, tehát hiába jár konditerembe folyamatosan, és fantasztikus az izomzata, beugrik a vízbe, az nem fogja azt a mozgássort tudni,
sőt,
amit kell.
Sőt, akár ellene hat.
Hát sőt, igen, legtöbbször ellene hat, úgyhogy ez víz nélkül nem működik. Tehát olyan nincs, hogy Kristófnak nem kell edzeni, és akkor ő így is tudja. Persze, nagyon extra kvalitásai vannak, de azért ezt a szintet nem tudja edzés nélkül.
Szabó Álmos edzőt, többek között Milák Kristóf mesterét hallották.
Vegyes úszás.
Az Inforádió úszósport magazinja nem csak úszóknak.
Petrov Árpád az előfutam után már érezte, hogy tanítványa érmet nyerhet 400 méter gyorsan a párizsi Európa-bajnokságon. Pápai Olivér edzője arról is beszélt az Inforádiónak, hogy a mindössze 16 éves versenyző jól viseli a téthelyzetet, a testi adottságai kiválóak, és nagy alázattal végzi az edzéseket. Kalapos Mihály kérdezte Petrov Árpádot.
Mikor villant át az agyán először, hogy Pápai Olivér akár dobogóra is állhat 400 gyorsan a párizsi Európa-bajnokságon?
Ez az előfutam után. Az előfutam után látszódott, hogy kicsit lóg mindenkinek a nyelve a konkurenciából. Fáradtan mozogtak, tehát például az 1500-as világcsúcsot úszó Liebmann kiesett, és a többiek se voltak olyan frissek, és az Olivier pedig nagyon-nagyon jól mozgott, és teljesen könnyedén jött ki a vízből, úgyhogy nem beszéltünk helyezésről, de az időből, hogy mit lehet lefaragni, abban megegyeztünk, és ott azért a legszebb forgatókönyve felcsillant egy éremesély.
És az időeredmény, amit megbeszéltek, az ez volt, vagy ez a 3.44.46, ez messze jobb, mint amit megbeszéltek?
Nem, ez körülbelül az, ami várható volt, de hát a puding próbálja az evés. És itt a kérdés mindig az, hogy ha megvannak a kontrollszettek edzésen, megvan egy bizonyos sebesség, milyen a délutáni közeg, milyen a délutáni közérzet, hogy aludt előző este, és hogy ez kijön-e vagy nem, ez nagyon sok összetevős. Természetesen egy ilyen döntőt soha nem tudunk szimulálni edzésen, tehát ez. Ott álltam a parton, látom, hogy beugrik a vízbe, onnantól kezdve a kocka el volt vetve, és azt láttam, hogy egyre jobban és egyre szebben megvalósítja azt, pontosan azt, amit gyakoroltunk.
Ez ugye magyar csúcs is lett, de a saját egyéni rekordját is alaposan felülmúlta, ugye?
Igen, mondjuk tegyük hozzá, hogy az egyéni rekordja az már áprilisban volt, az országos bajnokságon, utolsó nap, az pedig nem sikerült felülmúlni az IFI EB-n, tehát igazából az lett volna jó, hogyha az IFI EB-n ennél egy picit jobbat úszik, mármint ennél a 3.47.8-nál, ami az egyéni csúcsa volt, és abból farag még ide a felnőtt EB-re, de azért így se szomorkodunk.
Hogyan tervezték meg egyébként ezt a kontinens tornát? Mennyire próbálták meglovagolni, hogy a mezőny nagy része nem ismerte a tanítványát?
Nem lovagoltuk ezt meg tudatosan, de a többieket nyilvánvalóan zavarta, hogy ez a srác ott van, a nevét épp, hogy ki tudják mondani, látták a születési évét, hogy nagyon-nagyon fiatal, és igazából egy megdöbentő minőségi úszást csinált már délelőtt. Ez biztos, hogy a mi malmunkra hajtotta a vizet, de nem készültünk erre tudatosan.
Milyen módszerekkel építette a tanítványát az első közös edzéstől az ezüstéremig?
A megismerés volt a legfontosabb. Minél pontosabb megfigyelés, minél több adatot gyűjtünk róla, illetve ő szolgáltat magáról, élettani adatok, pszichológiai adatok, Az edzésadatokért én felelek, ezeket beadagoljuk egy rendszerbe, aminek az a végkimenete, hogy minél jobb 400, 200 és 800 gyorsat ússzon 2028-ban végeredményben. A módszer igazából az az, hogy példával járok elől, amit tőle elvárok, azt én is mutatom, vagy én is teszem, bármiről legyen szó, önfejlesztésről, pontosságról, precizitásról. Utána mindig érvelek, tehát mindig érvelem, hogy mit miért csinálunk. A lehető legritkábban történik erőből a cselekvésre készítés, hanem mindig érvekkel dolgozunk. Minden nap próbálok egy olyan kihívást állítani neki, amit meg tud ugrani. Ez néha lehet akár egy technikai kihívás, lehet egy pszichológiai kihívás, lehet egyszerűen egy nagy erőfejlesztés, vagy erőkifejtés. És a végén pedig mindezeken túl el kell, hogy fogadjam az egyéniségét, az egyéni dolgait. Tehát, hogyha ő neki a 7 óra 15, az 7 óra 18, akkor az 7 óra 18. Nem fogok vele vitatkozni. Ha látom, hogy ez egyszerűen az ő karaktere, akkor nem fogok a fején ugrálni minden nap, mert 3 percet késik.
De ez egyébként is a Z meg az alfa generációnak a sajátja, nem?
Hát nagyon egyéni az összes, de van, akire ez jellemző, van, akire nem. Én tényleg az egyéniséget próbálom elfogadni. Egyébként ez a 4 alapelv, ezt próbálom követni mindenkinél, aki nálam úszik, és hát van, akinél a pontosság, a gyengeség, van, akinek pszichológiai jellemzők vannak, van, akihez másképp kell szólni. Tehát ez mindig egyéni, de a kommunikáció nagyon felértékelődött ezzel a generációval, az biztos.
Mi emeli Pápai Olivért egyébként a korosztálya többi tehetsége fölé?
Ezután a verseny után azt mondom, hogy a nyomással nagyon jól bánik. Tehát a nyomás inkább az egekbe emeli, nem pedig lehúzza. Egy ilyen ebédöntő után a felnőttek között vérzivatarban, ez mindenképpen így van. A többi azért a testi képességei nagyon-nagyon jók, alkalmasok az úszáshoz, tehát a testformája remek, a tenyérméret az óriási, nagyon jó a kardiovaszkuláris teljesítménye. És mindezek mellett, mert ilyen sázból azért van pár, de ezek mellett nagyon jó technikával úszik, nagyon plasztikus a technikája, tehát gyorsan tud ritmust váltani, gyorsan tud változtatásokat eszközölni a technikájában, és az alázat, ami benne van, az tényleg kimagasló. Tehát mindent alárendel ennek a tevékenységnek.
Egyáltalán hogyan fedezte fel?
A csoportban volt. Nem kellett rajtam felfedezni. Igazából a győri rendszer jó 10 éve működik, és jönnek föl újra és újra gyermekek, minden korosztályban vannak tehetségek. Ez a rendszert és a kollégákat dicséri, ilyen srácot is fel tudtak adni, úgymond.
Milyen kihívásokat kellett megoldaniuk az elmúlt szezonban, és miben fejlődhet még a legtöbbet, vagy miben kell fejlődni a legtöbbet, persze a tapasztalatszerzésen túl?
A kihívás az ez a visszatérés volt egy kellemetlen sérülésből, ami egy orvosi kezelésből adódott. Egy légmell alakult ki nála, és itt kellett tényleg egy járatlan utat végigvinni, hogy 15 évesen igazából nagyon speciális sérülés után hogyan kell újra elkezdeni az edzést. Ebből a sérülésből fakadóan voltak azért félelmei, nagyon fájdalmas volt ez a légmell számára. Sokszor előfordult, hogy úgy érezte, hogy visszajön. És akkor óriási türelemmel mindig újra és újra elmentünk a doktor úrhoz, aki segített nekünk, és ő letisztázta a dolgot, megnyugtatta, és tulajdonképpen folytattuk a munkát. Hát a türelem nagyon-nagyon fontos volt a visszatérésnél. Emellett pedig a technikai fejlődés az a legfontosabb. Most is ez volt a legfontosabb, meg a jövőben is ez a legfontosabb. Tehát az, hogy az adott 400-as tempónál pontosan tudja, hogy hány tempót kell csinálni, hány víz alatti delfint, milyen ritmusban, az körülbelül milyen érzés lesz, hogy jön ki az a forduló, amikor jobbra veszi a levegőt, az, amikor balra veszi a levegőt, és a taktika, amit láttak, igazából ez, amit gyakorlunk, ez, amit ő mindig is csinált, ezt kell tovább erősíteni.
Hogyan kezelik most ezt a sikert?
2 lábbal a földön vagyunk, abszolút. Nem azt mondom, hogy számítottunk rá, de örülünk az időeredménynek, de mind a ketten tudjuk, és a szülei is, és a klub előjáró is, minden háttérstáb, aki támogat minket, mindenki tudja, és tisztában van vele, hogy ez egy lépcsőfok, ez egy elég nagy duranás, de ez még csak tényleg az út eleje. És a lényeg az, hogy a következő lépést, és a következő lépést ugyanilyen jól abszolváljuk, mint az utóbbi igazából 6-7-8 hónap, ami tényleg, tényleg sinem voltunk. Ez volt az eddigi legjobb 8 hónap, amit edzettünk. Ezek a versenyek mind elég jól sikerültek, és ezt kell folytatni.
Ő egyébként hogyan élte meg, hogy gyakorlatilag a franciák legendás úszója mögött másan mögött lett a második, tehát mindenki mást Európából megelőzött például Sárkány Zalánt is, aki ugye hatodik lett.
Igen, a példaképét is, Lukasz Mertens, a világcsúcstartót is megverte. Hát nagyon örült neki, meg felemelte. Nagyon tetszett neki, amikor a himnuszt, az nekünk is tetszett, amikor a francia himnuszt a cappella énekelték ott az arénában, az egész közönség az gyönyörű volt, és felemelő. És hát, most mit mondjak, motiválja, hogy hát, ha egyszer a magyar himnusz is éneklik, esetleg neki, esetleg 27-ben, de nem feltétlenül arra van szó, hogy most 400 gyorsan aranyra tör a világbajnokságon, hanem csak ez nyitott egy újabb ablakot arra, hogy ez a sport ez milyen élményekhez vezet. Ezen felül pedig, amikor leúszta a versenyszámot, én azt hittem, hogy megakad a mixzónában, és az újságírók felfalják kvázi, ő pedig szépen kisurrant, utána adott két interjút szerintem, és elkezdte a levezetést, tehát egy 20 percen keresztül kerestük egymást, utána gratuláltam neki, és ő pedig mondta, hogy hát ez nem volt valami jó, és hogy miben lehet még fejlődni, és ez jellemzi őt a legjobban, hogy 100% az egyelőre nincsen.
Meg lehet most becsülni, hogy mennyit fejlődhet a Los Angeles-i olimpiáig?
Persze. Meg lehet becsülni, lehet, hogy 3.35-öt úszik, meg lehet, hogy soha többet nem úszik ennyit. Igazából borotva élen táncolunk az élsportban, teljesítménysportban, csúcskategóriás sportban. Hogyha azt nézzük, hogy ez a stabilitás, amit hoz, az utazó versenytempő az 28.5, a párizsi olimpián az utazó versenytempó az 28.2 volt, vagy 28.0, ilyesmi. Ez egy 5-10, ami nagyon kevésnek tűnik, de valójában óriási munka, rengeteg edzés, és nagyon sima út kell ahhoz, hogy ez összejöjjön. Szerintem odaérhet a világ legjobbjai közé, sőt, igazából már ott van, de még mindig nagyon fiatal, és ez a légmel ez arra tanított minket, hogy bármi történhet holnap, úgyhogy tényleg inkább arról beszélünk, hogy ma milyen voltak az élettani mutatói, ma hogy aludt, hogy érzi magát, milyen kihívások állnak előtte, és igazából az edzésen a tábla, amire írjuk az edzéseket, az is jól jellemzi azt, hogy mindig arra figyelünk, ami az orrunk előtt van, és a hátulján, a tábla hátulján pedig ott van a Párizsi Olimpia 400 gyorsának a döntője, ahol minden egyéb ott van, ami emlékezteti, hogy oké, 3.44 ez egy szép eredmény, de még nem tudsz vízen járni, ott van a világklassz is. Mertens, Sam Short, akárkicsoda, akik így és így és így ússzák, még mindig sokkal jobbak, mint te, van hova fejlődni.
Az tudatos is egyébként, hogy picit távol tartja az újságíróktól a médiától?
Igen, ebben a korban szerintem még nem tudja az interjú alany úgy kontextualizálni az egész interjút, hogy abból valóban ő profitáljon. Ez nem azt jelenti, hogy démonizáljuk az újságírókat, vagy a riportereket, hanem adagolva adjuk neki ezt az élményt. Ezt ő is így látja, hogy mondjuk 18-19 évesen tudja úgy kezelni ezeket a helyzeteket, hogy valóban profitáljon belőle. Mert most, ha megnézzük azért a sportolók nagy része, örül a Rivalda fénynek, fényérzékeny, de valójában én nem látom azt, hogy annyira sok mindent nem elég jól használják szerintem a médiát, és ezt szeretnénk vele elérni, hogy megpróbáljon ebben is fejlődni.
Hogyan kezelik a klubon belül, hogy van egy ilyen ígéretes versenyző, illetve a többi úszónak, a többi fiatal úszónak mekkora motivációt jelentő?
Próbáljuk a lehetőségeinkhez mérten támogatni, edzőtáborokkal, bármi egyébbel, amivel csak tudjuk, illetve az infrastruktúrát, külön pályát kap, próbálunk edzőpartnert adni neki. Tehát támogatjuk, és mellette állunk minden percben. A többi fiatal úszónak pedig van, akinek rémisztő, van, akinek pedig szárnyakat ad. Tehát ez egyéni. Az irigység nem jellemző.
Miként zajlik a tehetségmenedzselés egyébként az egyesületnél?
Hát például, amikor a Pápai Oliver átkerült hozzám idestova 5 éve, akkor azért látszódott, hogy ez egy ügyes gyerek. Persze akkor még nem lehetett tudni, hogy ennyire ügyes, hogy ezt ennyire tudja bizonyítani is később. Akkor leültem vele és a szüleivel, és egy 4 éves tervet lefektettünk, hogy körülbelül hogy fog kinézni a következő 4 év, hogy milyen versenyek lesznek a következő 4 évben, milyen tengelyen kellene fejlődni az időknek, hogy azt mondjuk, hogy ebben még érdemes gondolkodni, ez mennyibe fog kerülni a családnak, mennyit tud ebből a klub fizetni, milyen iskolai környezet kell ehhez, hogy ez megvalósuljon, milyen egyéb tanácsadókra van szükség, és mik lehetnek a lehetséges krízishelyzetek, mik lehetnek a lehetséges sérülések, és mind kell dolgozni ahhoz, hogy ez egész összejön, hány edzése lesz hetente, hány szárazföldi edzése lesz hetente, hány óra lesz a mindennapi mozgás, tehát hány órát fog tölteni az autóban hetente, és hány órát kell adni a gyereknek, ahol önmaga lehet, és ez melyik nap, vagy milyen időszakok lehetségesek.
Ez azt is jelenti egyébként, hogy mondjuk, ha valaki nagyon szegény, akkor el sem juthat ilyen szintig? Ha nagyon szegény családból származik?
Igen, az el sem juthat ilyen szintig. Illetve hát van egy bizonyos küszöb, mondjuk a fürdőnadrágot, az utat az uszodáig, azért azt meg kell tudni finanszírozni. De utána vannak olyan versenyzők, akiket szociális alapon is próbálunk támogatni. A lehetőségeinkhez mértem.
Petrov Árpádot, a Győr vezető edzőjét, Pápai Olivér mesterét hallották. Már a véget ért a vegyes úszás. Következő adásunkkal jövő csütörtökön este, nem sokkal 7:30 után várjuk Önöket. Korábbi műsorainkat megtalálják az Inforádió honlapján, a www.infostart.hu oldalon. Kollégám Kalapos Mihály nevében is köszönöm figyelmüket. Én Farkas Dávid vagyok, a viszonthallásra.